Hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk-e mai estén Istennek igéje. Ahogyan már hallottátok János evangéliumának 5. fejezetéből, ahonnan két verset szeretnék kiemelni, ahol így hangzik hozzánk Isten szava. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Egy kérdés szól hozzánk most hangsúlyozottabban, akarsz-e meggyógyulni? A fél évünk témája, mondata, címe, hogy Isten kérdez, és most Jézus kérdez bennünket, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ilyen nehezen már nagyon régen készültem igehirdetésre, mint most, mert azt gondoltam, hogy hát nagyon frappánsan és röviden egy mondatban meg lehet oldani ezt az igehirdetést, igen, akarok. És mit is érdemes erről beszélni? Hiszen ki mondaná egy ilyen kérdésre azt, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy nem. Ki az, aki visszautasítaná? Ki az, aki szeret beteg lenni? Gondolom, senki nem vágyik ilyen állapotra. Én most 5 hete nyúzom a nátha különböző formáit, igazán szeretnék már meggyógyulni. Nem ismerlek benneteket, hogy kinek van esetleg valamilyen krónikus betegsége, valami terhe, amit leszeretne tenni, de biztosan akadt már. És az embereknek ez egy nagyon nagy vágya, hogy szeretnének egészségesek és teljesek lenni. Akkor miért van ez a furcsaság, hogy Jézus feltesz egy ilyen kérdést? Azt szoktuk meg tőle, hogy sokkal értelmesebb, lényegre törőbb és jogosultabb kérdéseket tesz fel Jézus, mint sem azt, hogy akarsz-e meggyógyulni. Hát mi ebben a kérdés? Ott van egy kórházban, egy korabeli kórházban, és felteszi ezt a kérdést, hogy akarsz meggyógyulni? Biztosan van valami oka. És bár nagyon nehezen léptem tovább, és nagyon nehezen tudtam ezen túlgördülni, hogy hát mégis biztos van valami üzenet benne, ha már bent van a Szentírásban is, hogyha Jézus megkérdezi, akkor van oka, mert sok mindent Jézusról el lehet mondani, de azt is, hogy jó pedagógus. A jó pedagógus meg azért kérdez, mert van valami csavar abban a kérdésben. Tehát valahogy benne van a válasz is, meg valahogy el kell ezen gondolkodni. Tehát azért kérdez, mert nem, mégsem annyira egyértelmű a válasz. Azért kérdez, és valószínűleg azért őrizte meg a Szentírás a számunkra ezt a történetet, mert van rajta mit gondolkodnunk, illetve van olyan üzenet, ami miatt ez fontos. Amikor készültem az alkalomra, és végignéztem a kommentárokat, és elég sok mindent utána olvastam, az körvonalazódott a számomra, hogy a Szentírás leginkább azért őrizte meg ezt a történetet, nem a gyógyításra helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy ez szombatnapon történt. Egy olyan napon, amikor nem lenne szabad dolgozni, és bár a zsidóknál többször kihúzta Jézus a gyufát a szombatnappal kapcsolatban, itt nem maga a gyógyítás az, ami annyira felháborította őket, hanem az a motívum, amit a lekció végén olvasunk, amikor azt mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, hát nem most valami nagy ilyen ágynemű tartós sezonra kell gondolni, hanem egy ilyen gyékényszerű, plétszerű valami, amin tudtak feküdni, és járj. És mindegy, hogy ez most mekkora volt, hogy ez gyékény volt, vagy csak pléd, vagy egyes fordítások szerint inkább valami párnaszerűség, maga ez munkának számított. A 39 munka közül az egyiknek, amit a törvény tilt. És valójában a kommentárok többsége ezt a történetet úgy kezeli alapvetően, hogy itt a szombat körül van a konfliktus. Mégis a mi témánk szempontjából nem ez az, ami hangsúlyos, és pont ez a fantasztikus Isten igéjében, hogy egy történetnek lehet több üzenete. Sőt, akár egy történettel azt is átélhetjük, hogy amit ma üzen, lehet, hogyha 2 év múlva meghallgatjuk, akkor valami máson van a hangsúly, mást értünk meg belőle. Jézus kérdez ott akkor azt a bénát, és Jézus kérdez itt most bennünket. És mindenképpen Isten lelke arra buzdít bennünket, hogy igenis keressük a mélyebb magyarázatokat, és azt is, hogy mit mondhatott akkor az akkori embereknek, hogy miért volt fontos. Mert valószínűleg nem csak a szombatnap miatt került be a Bibliába. Nem csak a szombatnapi konfliktus volt az a ok, ami miatt lejegyzésre került, hanem ha jobban megvizsgáljuk a történetet, akkor igenis maga a gyógyítás is nagyon érdekes. Mit mondott akkor ott a tanítványoknak? Miért kérdezett akkor ott Jézus? Jézusról az evangéliumokban nagyon sok helyen olvasunk, mint gyógyítóról. Nagyon sok gyógyítási történetet olvasunk. Egyrészt vannak ugye a szinoptikusok, Máté, Márk, Lukács, ott van nagyon sok egybehangzó történet. Ez a történet, amit ma hallhattunk, János evangéliumában, ez csak itt és csak egyszer van leírva. És hogyha János evangéliumát megnézzük, az előzményeket is, olvassátok el, ha hazamentek, akkor előtte csak egyetlen egy gyógyítás van, és ez már rögtön a második. Tehát, hogy gyakorlatilag Jánosnál a gyógyítások sorában ez a második és hangsúlyosabb. Hogyha az evangéliumokat nem csak úgy nézzük, ahogyan beosztották atyáink, hogy hol vannak a fejezett határok, hanem megpróbáljuk ezen túllépni, akkor az előző történet, ami gyakorlatilag megalapozza ezt a találkozást a Betesda tavánál, egy gyógyítási történet, ami Galileában zajlódik, amikor is a beteg fiú édesapja megy Jézus elé elmondva, hogy nagyon rosszul van az én fiam, és gyere gyógyítsd meg. És végül is Jézus nem is jut el odáig, hanem gyakorlatilag csak megüzeni, hogy a te fiad most már jobban van, és mire hazaér az apa, addigra közlik vele a jó hírt, hogy meggyógyult. És amikor kiderül, hogy mikor történt, pont abban az órában, amikor Jézussal találkozott. Ezután, egy gyógyítás történet után következik az, hogy Jézus elhagyja Galileát, és Jeruzsálembe megy. János evangéliumában Jeruzsálem egy nagyon-nagyon fontos helyszín, és az ezt követő fejezetekben mind Jeruzsálemben történnek az események. Mindez az egy-egy történet egy-egy ünnephez kapcsolódik, és a szombathoz kapcsolódik ez. És érdekes itt az ellentét, ami részben ellentét és részben kiegészíti egymást. Az előző esetben azt látjuk, hogy valaki megy Jézushoz segítséget kérni, hogy beteg a fia. És Jézus még oda sem megy, hanem azt mondja, hogy elég az én szavam ahhoz, hogy meggyógyuljon a te gyermeked. Ott egy olyan eseménnyel találkozunk, amikor valaki oda megy, mert betegségben, ínségben szenved. És az 5. fejezetben pedig azt olvassuk, azt látjuk, hogy Jézus megy egy olyan helyre, ahol betegek vannak. És itt óriási különbség van. És ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog, hogy az evangéliumokban, akár az előző történetben, vagy a többi történetben gyakran azt olvassuk, hogy oda mentek a betegek, mert hallották, hogy Jézus ott van. A betegek keresték meg őt. Már-már zaklatták néha. Rimánkodtak. Vagy gondoljuk a vérfolyásos asszonyra, aki becselezte magát hátulról, és a ruháját megérintette. Hogy ostromolták, hogy ő gyógyítson. És itt Jánosnál, rögtön az evangéliuma elején, ahol a legfontosabb tanításokon már túl vagyunk, találkozott már Nikodémussal, a samáriai asszonnyal, akkor ő elmegy egy kórházba. A Betesda tava és környéke az Jeruzsálemben volt, megtalálták a régészek, hogy hol, tényleg egy létező hely, a Juhos kapunál, vagy Juhok kapujánál itt több lehetséges átirat is van. Az a lényeg, hogy egy olyan tó, amit valószínűleg eredetileg juhítatásra használtak, aztán közben rájöttek, hogy valószínűleg gyógyereje is van, a Kidron völgyével is valamilyen összeköttetésben van, az egy nem messze folyó patak, és ott volt két medence, amit később kialakítottak, tehát egy ilyen természetes tószerűség, amit mesterségesen is megerősítettek, ami köré oszlopokat építettek. Itt az oszlopok inkább abból a szempontból érdekes, hogy valószínűleg ezek az oszlopok le voltak fedve, tehát gyakorlatilag, hogy eső, nap, stb. Ne bántsa a betegeket, tehát hogy nyugodt körülmények között ott lehessenek. Azt lehet bizonyos értelemben feltételezni erről a helyről, hogy ez egy gyógyfürdő volt, egy ilyen orfiszerűség, ilyen rehabilitációs központ, hogy akkor ide gyertek, és aki elég gyors, ahhoz képest, hogy milyen állapotban van, akkor az meggyógyul. És Jézus ilyen helyre megy. Nem azt várja, hogy hozzájöjjenek, hanem itt van az első üzenet, hogy Jézus megy a betegekhez. És Jézus keresi meg azokat, akik nagyon nagy nyomorúságban vannak. Mert egy ilyen hely, ahol, ahogyan olvastuk is, volt aztán mindenféle vak, sánta, sorvadásos, itt valószínűleg ilyen gutaütésszerű betegekre kell gondolni, akik lebénultak. Hát nem egy jó hely, nem egy olyan, ahol az ember szívesen van. Sőt, vannak, akik kifejezően menekülnek az ilyen helyektől, hogy ilyennel szembesülni kelljen, ahol az emberi nyomorúság van. Ahol ideig, óráig tart a gyógyulás, nagyon furcsa ebben a történetben, hogy fel-fel fakad ez a forrás, és aki először ér, az gyógyul. Ráadásul ez a vers, ez egy beszúrt, magyarázatos szöveg, sokkal később jelenik meg, mint az egész evangélium. Valószínűleg ez egy tévedés, volt egy hasonló forrás, ahol tényleg volt egy ilyen jelenség. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez egy nagy kiszolgáltatottság. Egy olyan helyre megy Jézus, ahol ki vannak szolgáltatva az emberek, nem csak a betegségüknek, nem csak az állapotuknak, hanem annak, hogy nincsen személyzet. Akinek van rokony, van barát, van ismerős, vagy egy olyan beteg, aki talán jobb állapotban van, mint ő, annak van esélye a gyógyulásra, annak van esélye bekerülni. Aki olyan, mint ez a 38 éve beteg ember, és valószínűleg nem ő volt az egyetlen, az csak ott van, és vegetál. Engem nagyon emlékeztet ez ilyen elfekvő jellegű helyszínre. Sajnos volt módom ilyen belenni. Amikor így csak úgy vannak, és vegetálnak az emberek. És ott van ez a 38 éve beteg ember, aki már nem is hallatja a hangját. Mert nem úgy kezdődik a történet, hogy látja, hogy van egy egészséges ember, aki megy köztük, és azt mondja, hogy figyelj, nem jönnél ide? Nem segítenél nekem? Nem így kezdődik a történet, hogy ő megörül annak, hogy lát egy járó embert, hát ha ő egy szabad ember, akit meg tudok győzni, hogy segítsen nekem. Neki már nincsen szava. Ő már nem kér. Ő már észre sem veszi, hogyha jön egy lehetőség. Mert már olyan régóta beteg, hogy ezt kimondani is szörnyű. Úgy nagyjából kiszámoltam, hogy minthogy a születésem óta ott feküdnék. Borzasztó. És ez az ember már elvesztette a reményét. Elvesztette azt, hogy szóljon, hogy lehet ember. Lehet, hogy eleinte voltak próbálkozások. Lehet, hogy nem gyorsat talált volt, akik cserben hagyta. Lehet, hogy nem is mindig ott volt, de nyomorúságban van. Hogy mennyi idős, azt nem lehet tudni, és nem is ez a lényeges, hanem itt jön a második üzenet, hogy nem csak az, hogy Jézus jön, hogy Jézus keresi a betegeket, hanem a második üzenet az, hogy Jézus az, aki kezdeményez, aki nem csak eljön, hanem meg is szólít. Meg is szólítja azt, aki beteg. Meg is szólítja azt, aki már nem kér. Hogy azt is észreveszi, akinek már nincsen hangja. Az első segély tanfolyamon azt mondták, hogy egy balesetes helyszínen nem biztos, hogy az van a legnagyobb gondba, aki nagyon kiabál. Lehet, hogy aki nagyon csöndben van, az már veszélyes állapotban van. Hogy ezt talán megmerjük-e látni, ahogy a Jézus meglátta, hogy talán az kiabál a leghangosabban, aki néma, akinek már nincsen reménye. És Jézus megszólítja, ráérez az ilyen emberre, és megmeri kérdezni. És megkérdezi azt, hogy meg akarsz-e gyógyulni. Ez nem egészen így van a héberben, értelmileg ez teljesen korrekt, de vannak olyan fordítások, ahol igazából korrektebben adja elő vissza a görög eredetit, az van, hogy akarsz-e egészségessé válni. És ez az, ami a készüléskor nagyon nagy fejtörést okozott, hogy akkor mi a különbség a kettő között, és nagyon nehezen jöttem rá, és nagyon nehezen vezetett rá Isten igéje arra, hogy mi ebben a kérdésben a furcsa. Akarsz-e egészségessé lenni? Ha a görög eredetit nézzük, akkor ott a hügiéja szó van, amit talán onnan ismerés, hogy a higiénia szavunk ebből származik. Ez egy görög istenség volt, aki az egészségnek volt az Isten nője, azt hiszem. Tehát ebből a szóból ered az, hogy egészség. És itt ő erre kérdez rá, hogy akarsz-e egészséges lenni? Akarsz-e járni, beszélni, találkozni emberekkel? Akarsz-e úgy élni, mint bárki más? És nagyon érdekes, hogy nem avval kérdez, ahogy nagyon sokszor az egyéb evangéliumokban is olvassuk, és nagyon sokszor így beszél az evangélium a gyógyulásról, hogy akarsz-e szabadulni. Mert hogy itt van még egy nagyon fontos üzenet, hogy az ókorban a betegségeket, a nyomorúságokat azonosították avval, hogy valami bűn van. A János evangéliumában olvasunk egy paralel történetet, amit párhuzamban szoktak ebben állítani, amikor a vakról van szó, amikor megkérdezik, hogy ki vétkezett ő, vagy a szülei, és mondja Jézus, hogy nem, hanem azért történt ez vele, hogy az én dicsőségem jellé váljon, hogy én meggyógyíthassam őt. És itt Jézus nem erről beszél, nem egy ilyen gyógyításnak vagyunk a szemtanúi, ami alapvetően arról szól, hogy én most bűnből szabadítalak, most a te nyomorúságodból, hanem arról szól inkább, hogy én abból a testi nyomorból hívlak ki téged. Én a testi szükségleteidre figyelek. Persze ennek van egy olyan következménye, hogy az élete is majd gyógyul. De a kérdés, hogy mennyire? A kommentárok ezeket nagyon-nagyon feszegetik, és hogyha végigolvassátok a történetet, akkor van benne egy kérdés, hogy valójában változott az ő élete? Változott annyira, mint a leprásoké? Vagy ennek a vaké, aki ott újongott? Vagy nagyon sok történetet olvasunk, hogy Jézus is követni akarják, hogy megújul az életük? Kommentárírók szerint, és hogyha jobban elolvassátok, akkor itt van egy nagy kérdés. Tehát, hogy teljesen meg van zavarodva ebben a dologban. Fel kell, mászkál az ágyával, amikor mondják a zsidó írástudók, hogy hát miért mászkálsz az ágyadra. Ja, nem én találtam, ki más mondta. És ki? Hát nem tudom, de amikor megtudja, akkor visszamegy és elmondja, hogy Jézus volt az. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon zavaros az ő története, és nagyon zavaros is az egésznek az üzenete, de van itt egy hangsúlyos dolog, amit meg kell érteni, hogy az egészség, a gyógyulás, az nem biztos, hogy a teljes szabadulás is. Nem biztos, hogy az, amikor egy nagyon megkötözött, kellemetlen fizikai állapotból kiszabadulunk, akkor mindentől megszabadultunk. Hogy amikor arra vágyunk, hogy egészségesek legyünk, akkor valóban egészé válik a teljes életünk is. Amikor úgy érezzük, hogy nincsen semmi testi nyavajánk, hogy akkor a lelkünk is kerek. Hogy akkor tudjuk-e alázattal elfogadni teljesen egészségesen azt, hogy kitől van ez az egész, az egészség. És én valahol ezt az üzenetet értettem meg, hogy itt van óriási különbség a között, hogy meg akarsz gyógyulni, amikor Jézus megkérdezi, hogy csak ezt akarod? Csak erre az egyre vágysz? Vagy valami többre is? Hogy valahol ez a történet arról is szól, hogy ne elégedjen meg senki avval, hogy csak egészséges legyen. Ma olyan helyen voltam, ahol kisgyerekekkel is játszottak, és ott beszélgettek anyukák, mind a kettő örült, hogy már második babát várja. Nagyon jó volt hallgatni az egész beszélgetést. És akkor, hogy fiú, lány, és mondta az egyik, hogy nem baj, ő akar harmadikat, és akkor az biztos, hogy az lesz meg. Szóval így beszélgettek, és mondta, hogy egyébként teljesen mindegy, jött a kulcsmondat, csak egészséges legyen. És ez teljesen igaz, mert nincsen szomorúbb és nyomorúságosabb egy betegen született gyermeknél. De minthogyha ez egy ilyen Jolly Joker lenne, mint a kártyában, hogyha egészség van, akkor minden van. Miközben rengeteg egészséges ember lelkében nyomorog, a lelkében kárt val. Van az ember, akinek nem tudom kivonani a nevét, akinek végtagjai nincsenek, és nagyon híres bizony... Köszönöm, tehát tudjátok. Ő mondta, hogy hát, hogy akkor, hogy ő így boldog-e, hogy nincsenek végtagjai. És ő valami olyasmit válaszolt, hogy hát akkor, akinek végtagjai vannak, akkor azoknak mind boldogoknak kéne lenni. Lehet, hogy jobban fogalmazta meg a választ, de ez a lényeg. És ez, amikor egyszer valaki ezt nekem említette, így elgondolkoztam, hogy igen, azok, akik így kimondják, hogy igen, fő, hogy egészség legyen, azok tényleg annyira boldogok, mint amennyire ettől az egészségtől várnak valamit? Amikor Jézus megkérdezi, hogy akarsz-e egészséges lenni, és most már nem azt a bénát kérdezi, hanem téged kérdez, és engem kérdez. Mit várunk ettől az egészségtől? Mit várunk ettől a teljességtől? Hogy nem kell gyógyszerre költeni? Hogy nem vagyunk kellemetlen állapotban? Hogy nem érezzük a határainkat? Hogy úgy érezzük, hogy örök életünk van, mert fiatalon meg, még ha egészségesek vagyunk, akkor valahogy korlátlannak is érezzük ezt az egészet? Jézus kérdez, hogy ezen az áron akarsz egészséges lenni? És a mai világ, a mai üzenet semmi másról nem szól, mint erről az egészségkultuszról, minden áron. És bennem az is felmerült, amikor ezen gondolkoztam, és ez máskor is felmerült bennem, ugye van ma már mindenféle alternatív módszer, hogy vajon minden áron egészségesnek kell lenni? Lehet, hogy ez az ember ott nyomorultan, némán, kiáltás nélkül bizonyos szempontból egészebb volt. Mert érezte a határait, tudta, hogy merre, meddig. Lehet, hogy jó viszonyban is volt az Istennel, csak el volt már keseredve, beletörődött, hogy abban van. De amikor egészséges lett, akkor kicsit zavarodottá vált. Amit Jézus mondott, akkor éppen azt tette, amit az írástudók mondtak, akkor éppen azt tette. És a kommentárírók róla elég negatívan nyilatkoznak, hogy ő meggyógyult, de hát az élete nem változott meg. Nem volt benne igazi szabadulás, mint ahogy más történetekben van. Ma, amikor gyógyítást, gyógyulást keresünk magunknak, vagy akár családtagjainknak, mi a fontosabb? Hogy a teste meggyógyuljon minden áron? Akármilyen következményekkel, kuruzslókkal? Vagy az a tét, hogy az egész élete meggyógyuljon? Volt egy nagyon kedves barátunk, aki nagyon sokáig alkoholista volt, és utcán is élt, és mondta, hogy többször nekifutott, és alkohol elvonóra is került, és ideig óráig sikerült is. De azt mondta, hogy csak akkor sikerült neki megszabadulni az alkoholtól, amikor Jézust megismerte. És elfogadta azt, hogy őt, mint tékozló fiút, elfogadja az atya. És amikor így meg tudott gyógyulni az élete, akkor sikerrel is járt az alkohol elvonópúra. Akkor tényleg meggyógyult. És vannak még ilyen történetek, amikor a lelki gyógyulás, amikor az a lelki találkozás létrejön a tékozló fiú és az atya között, amikor az élet gyógyul meg, amikor az a reménytelenség gyógyul meg, és ha ez a gyógyulás létrejön, akkor létrejöhet testi gyógyulás is. És bár Jézus történeteiben mindig van testi gyógyulás, sőt, még feltámasztás is, addig Pál apostolnál olvassuk, hogy nem kell feltétlenül fizikailag is gyógyulni. Sőt, Pál apostolnál azt olvassuk, hogy azért kellett neki valami betegséget folyamatosan elszenvednie, hogy ezzel az alázatot is folyton gyakorolhassa. Mert hogy néha nem árt, hogyha érezzük a fizikai korlátainkat. Néha nem árt, hogyha vannak betegségeink, és vannak, amiket el kell hordozni, vagy állapotaink. Mert ezzel érezzük a végességünket, ezzel érezzük azt, hogy az Istennek mennyire ki vagyunk szolgáltatva. És ha nem gyógyulunk, nem jelenti feltétlenül azt, hogy Isten nem szeret bennünket, vagy Istennek nincsen hatalma a gyógyításra. De ami ennél sokkal több, hogy Istennek lehet arra hatalma, hogy adjon energiát, adjon erőt, adjon hitet annak az állapotnak az elviselésére és elfogadására. És amikor más helyen azt olvassuk, hogy Jézus gyógyít, akkor ott ez a szó szerepel, hogy szabadít. Szabadít valami olyan állapotból, ami elviselhetetlen. Szabadít egy olyan helyzetből, ami nehéz. És most itt ez a kérdés, nem tudom, hogy ki mivel küzd, én szeretném, ha szabadulnék már a náthámtól, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy vajon a lelki betegségeinket észrevesszük-e? Vajon a lelki betegségeinkkel Jézus elé megyünk-e? Vajon amikor Jézus rákérdez a lelki betegségeinkre, hogy akarsz-e abból gyógyulni? A rossz érzéseidből, a gonosz indulataidból, és még lehet sorolni, hogy a lelkedben akarsz-e gyógyulni, akkor teljesen egyértelmű, hogy ugyanúgy azt mondjuk, hogy igen, akarok, mint amikor a testi betegségre kérdezd. Ez a kérdés, hogy vajon észrevesszük-e Jézust, mint gyógyítót, aki a lelkünket gyógyítja, aki a lelkünk felől akar közelíteni, aki a lelkünket akarja megsimogatni, aki, hogyha úgy is érezzük, hogy mégsem jön a gyógyulás, vagy nem olyan gyorsan, akkor is érezzük azt, hogy ő mellénk áll. Ahogyan odaállt emeli a 38 éve beteg ember mellé, és azt mondta, hogy én leszek a te embered, de nem úgy, ahogy te gondolod. És itt van a harmadik üzenet, hogy a férfi azt mondja, hogy hát igen, kellene valaki, aki oda-vissza tóhoz. És Jézus nem azt mondja, hogy gyere, karolj belém, és én elviszlek, hanem azt mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyat, és mászkálj. Mert lehet, hogy ez is a baj, és ez, amit megértettem ebből az igéből, hogy nem biztos, hogy Jézus úgy gyógyít, ahogy mi elvárjuk. Mondhatjuk azt, hogy ő ilyen alternatív gyógymódokat is talál, de ezek az alternatív gyógymódok nem feltétlenül azonosok azokkal, akik ma ezt praktizálják. Az ő alternatív gyógymódja az, hogy ő a bűnre koncentrál, a betegségre. Ő az, aki a fájdalmak ismerője. Ő az, akiről azt mondja Ézsaiás, hogy ő az, aki beteg, aki csúfát tett, aki valóban ismeri a betegséget. Azt a betegséget, ami tényleg elhordozhatatlan, az emberiség betegségét. Ez az, ami miatt neki meg kellett halnia. És mivel, hogy ő a halálából, ebből az igazi betegségből gyógyít, ő ezt kérdezi, hogy akarsz-e gyógyulni? Akarsz-e úgy szabadulni, ahogy ő megmutatta, hogy a halálból lehet szabadulni? És erre nem biztos, hogy olyan önkéntelen igen az emberek válasza. Mint ahogy arra, hogy akarsz-e egészséges lenni, arra igen. Akarsz-e így gyógyulni? Illetve akarod-e így gyógyítani a környezetedet? Mered-e felvállalni a beteg környezetet felé, hogy honnan van az igazi gyógyulás, honnan van az igazi gyógyítás? Nehéz ez az egész történet, és bár nagyon egyszerűnek tűnt, hogy persze jó egészségesnek lenni, és mindig ezt kívánjuk magunknak is, és másoknak is, mégsem olyan egyértelmű. Mert hogy mi magunkról is nagyon sokszor betegként gondolkodunk, és el is könyveljük ilyen módon magunkat. Még egy gondolat ehhez, hogy hányszor van, hogy amikor magunkról beszélünk, vagy egy betegségről, akkor ezt azonosítjuk ezzel. Ugyanott, ahol ezt a gyerekes beszélgetést hallottam, hogy ugye több anyuka beszélgetett ott, szóba került az, hogy miért ne menni le a cipőjét, elég meleg volt ott azon a helyen, hogy a gyerek mezítláb menjen, mint a többi gyerek is mezítláb rohangált ott. És azt mondta a anyuka, hogy hát vesés a gyerekem. És akkor gondoltam, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy van két veséje. Valószínűleg azt akarta mondani, hogy vesebeteg a gyerekem. És van ilyen fordulat, ha nem hallották, örüljetek neki, ez a gerinces vagyok, meg cukros vagyok, meg sztrókom van. Tehát ez a A betegség vagyok én. Nem? Nem ismeritek? Sajnos ez ismerős jelenség. Szörnyű jelenség. Aki így gondolkozik magáról, ahhoz Jézus csak először azt tud oda menni, hogy akarsz egészséges lenni? Na, aztán majd még tárgyalhatunk. Tudsz magadról egészként gondolkozni? Miért nem úgy fogalmazod meg, hogy problémája van a vesémnek? Nem én vagyok a probléma, nem a betegséggel vagyok azonos. Vajon hogy gondolkozunk a betegségeinkről? Hogy gondolkozott ez az ember is? Azt mondja, hogy hát én úgy, ahogy beteg vagyok, nincs emberem, és akkor kész. Mi hogy gondolkozunk magunkról? Hogy gondolkozunk arról, hogy milyen kilátásaink vannak? Hogy gondolkozunk arról, amikor Jézus mellénk áll, és megkérdezi, hogy akarsz-e gyógyulni? Azt mondjuk, hát nekünk már mindegy, már mi magunk vagyunk a betegség. Vagy merjük azt mondani, hogy igen, Uram, mutasd meg, hogy hogyan kell. Hallgatok rád. És ez az ember is hallgatott rá, nem kezdett el okoskodni, hogy mégis vigyél inkább a tóhoz. Nem, nem ezt mondja. Jó, feláll és csinálja. Nem megy végig az úton, de lehet, hogy végig megy, csak ez már az evangélium számáról nem fontos, mert nem ez volt a fontos, hanem a szombatnap volt a fontos. Lényeg az, hogy halljuk meg, hogy Jézus szólít bennünket. Nem csak arra kíváncsi, hogy egészségesek akarunk-e lenni, hanem arra is kíváncsi, hogy gyógyulni akarunk-e, szabadulni akarunk-e. Hogy gondolkozunk arról, hogy épek vagyunk-e, vagy egészségesek vagyunk-e, hogy betegek vagyunk-e. Akarsz-e gyógyulni? Amen.